ami híresen kommunista vonalat képviselt, tehát a munkásosztály mellett álltak ki mindig is. Egyébként a This Machine Key, az fascist felirat a gitárján, az egy elég gyakran használt amerikai propaganda volt az első világháborúban. Tehát ezt kitették tankokra, gépfegyverekre, stb. De ő ezt átértelmezte azzal, hogy egy gitárra tette. És tehát, hogy nem egy ilyen agresszív gyilkológépre. És hát a mondani valója is megváltozott ezzel. Így a zenében mindig, tehát elég gyakran visszaköszön így a munkásosztály, a melletti kiállás, a nélkülözés, tehát a szegénység, azok az emberek, akiknek nincsen túl sok mindene. A kommunizmusról is nagyon sokat énekelt, akkor konkrétan megemlítette azt, hogy így a fasizmussal így nagyon hadilábon áll, ezért az FBI elég aktívan figyelte. És tehát fekete listázták, írt egyszer egy önéletrajzot, azt hiszem így később, és egy ilyen Bound for Glory címen készült volna egy film is róla, de tehát így a fekete lista miatt ez nem valósulhatott meg. De például az FBI jelentésekben feltüntették azt is, hogy, tehát, hogy azért kommunista, mert hogy támogatja a különböző fajok közötti házasságot, tehát hogy számára nem volt gond az, hogyha egy fehér és egy fekete ember összeházasodik, tehát mondjuk ez is egy kis belátást enged abba, hogy mondjuk akkor hogyan, tehát hogy mi volt így a közhangulat Amerikában, hogyha már ettől kommunista voltál. A 40-es években New Yorkban élt, és akkor jött ki, azt hiszem, az első album, a Dust Bowl Ballads, legalábbis tehát egy albumba felvették jó pár dalát, hát egy maroknyi dalát a rengeteg dalból, amit énekelt, és később pedig Moses Ash a Folkway Records kiadón keresztül kiadta az Ash Recordings című albumot is. Ezen hallható először a This Land Is Your Land című dal, amely tehát az egyik leghíresebb dala tudtommal. Itt Led Belly-vel is összehaverkodott, ugyanez a kiadó adta ki Led Belly-nek is a dolgait. Igen, azt elfelejtettem említeni, hogy az édesanyja az Huntington kortól szenvedett, ami egy ilyen degeneratív, neurodegeneratív betegség, ami tehát egy először ilyen emlékezetvesztéshez, demenciához, hangulatkiesésekhez, később pedig bénuláshoz és halálhoz vezet, és így a 40-es éveiben kapja el az embert, ezt most már tudjuk, mint diagnózis, de annó nem tudták, és örökletes is. És szóval az 50-es évekre ez a kor előjött nála is, és egy ponton, hát önként így Brooklynban, New Yorkban egy ilyen intézetbe vonult. Itt sok zenész látogatta, tehát így sokan így pitchelték a dolgaikat neki, és többek között Bob Dylan is, így egy fiatal, még annyira nem híres Bob Dylan is így került hozzá, aki tehát tulajdonképpen a mentora lett, és nagyon jó barátja. Több dalát is feldolgozta Bob Dylan, írt is dalokat kifejezetten róla, például a Song to Woody című dalt, vagy a Les Talcon Woody című dalt, valószínűleg többet is, de most ez egy ilyen kis gyors talpaló egy törikettes embertől Woody Guthrie-val kapcsolatban. Azt még...
Azért ez nem kettes, tehát...
hát ez ilyen űrfiam hármas.
Dehogy is, nem, azért de, ez elég informatív.
Ja, igen... Igyekszem.
Én ötöst adnék eddig.
Kösz szépen. Ja, még néhány infót feldobok ezzel kapcsolatban. Azt még megemlítem, hogy a Dropkick Murphys egyébként 2022-ben kiadott egy This Machine Still Kills Fascist című albumot, és azt kell tudni róla, legalábbis számomra ez volt érdekes, hogy Nora Guthrie az egyik lánya kereste fel a Dropkick Murphys-t, hogy légy szíves, van egy csomó szöveg, meg téma, amit írt az apám, amit szerintem jó lenne elmondani, vagy inkább elüvölteni, ugye saját szavaival élve, és konkrétan a Dropkick Murphysre gondolt ez a hölgy, hogy légy szíves, ezt így nyomjátok ki, mert erre szükség van. Szóval ezt mondjuk javaslom, szerintem én is meg fogom hallgatni, most nem volt rá időm, de kíváncsi vagyok rá. És tehát az ominózus 1956-os év, az úgy jön be itt a képbe, hogy 56. március 17-én, amikor már a Huntington kortól nem nagyon tudott sok mindent csinálni, sajnos Woody, egy jótékonysági koncertet tartottak a családja és a gyerekeinek a támogatására, zenészek, és ezt követően kiadtak egy Bound for Glory című ilyen antológiát, ahol amire felkerült így a 40-ben, meg 44-ben kiadott dalaiból egy ilyen, hát egy ilyen eklektikus gyűjtemény. És akkor ezen fenn van a This Land Is Your Land is. Tehát így kapcsolódik 56-hoz a dolog. Mert itt került először albumra. Mert 44-ben fölvették. Nem, rosszul tudom. Vagy rosszul mondtam. Szóval 44-ben is kijött már albumon, de ezen a válogatás album is kint volt. És ezt 1940 februárjában írta még annó az Oh My Loving Brother című gospel dalnak az alapjára. És úgy hallottam, hogy ezt a dalt nagyon sokan így, tehát ilyen elvakult hazafiassággal társítják, meg tehát ez a rá-rá izé.
Én azt hittem egy ideig, hogy ez az amerikai himnusz egyébként.
Aha.
Azt csak nem még tudtam meg, hogy nem.
Nem. Ez így megelőzi a hírnevét, igen. De Woody Guthrie elmondása szerint, tehát Irving Berlinnek a God Bless America című dalára írta egyfajta diss track-ként a dolgot, mert hogy tehát a God Bless America az szerint nagyon cukros volt, és iszonyat hiteltelen, mert hogy pont akkor történt az, hogy, tehát hogy hiteltelenek tartotta azt, hogy tehát, hogy egy ilyen dalt írnak egy olyan országról, ami épp akkor taszítja gazdasági világválságba és világháborúba a polgárait. Tehát. Uh-huh. És erre eleinte God Bless America for Me címen írta a dalt, hogy Isten áldja Amerikát nekem. Tehát, hogy kb. Hogy így a saját zsebemet tömjen, de amit aztán ezt később megváltoztatta. És a korai szövegben, tehát voltak korai verziói, ahol a szövegben így az élelmiszerjegyekért sorban álló ilyen amerikaiakról énekel, de ezt aztán ő maga változtatta meg, mert igazából túl pessimistának tartotta. Szerette volna, hogyha egy kicsit pozitívabb lesz a dal. Igen, szóval ami nagyon ismétlődik ebben a számban, az a This Land Was Made For You And Me, ezzel záródik minden verszak, tehát hogy ez a föld, ez neked és nekem van. Ezt a földet neked és nekem teremtették, és ez szerintem egy elég inkluzív üzenet. Nem ismertem a pasit, rég történt, rég lett felvéve, de én ezt hallom ki belőle, és abból, hogy így ilyen kommentárral illette a saját számát, szerintem elég egyértelmű, hogy ő is hasonló dologra gondolt. Azt szeretném még megemlíteni, hogy tehát amikor így kutattam egy kicsit Woody Guthrie után, találtam egy Behind the Bastards nevű podcastet, amit Robert Evans vezet, ami főleg tehát ilyen történelmi podcast olyan emberekről, akikről nem feltétlenül beszélnek sokat, mármint hogy olyan fényben, hogy mondjuk miket műveltek amellett, hogy mondjuk borzasztó dolgokat csináltak. Mert a bastard angol szó az jelenteti azt is, hogy gazember. Mm. Tehát mondjuk azt hiszem, hogy tehát például Saddam Hussein ilyen trash romantikus novellákat is írt meg. Tehát, hogy ilyen jellegű érdekességeket így kihoznak így a történelem folyamán emberekből. Viszont karácsonyonként egy ilyen rendhagyó podcastet csinálnak, ahol nem egy bastarddel foglalkoznak, hanem egy ilyen tiszteletem méltó emberrel, és Woody Guthrie-t választották pont idén, karácsonykor, szóval nagyon szépen köszönöm az információkat nekik is, így az iHeart Rádión, meg Facebookon, Instán megtaláljátok ezt a műsort, hallgassátok, szerintem nagyon klassz munkát csinálnak, és van egy ilyen fun fact, hogy Woody Guthrie egy kicsit így az Instára, meg a Facebookra térve, illetve a Metára. Én most, tehát így nemrég olvastam, valószínűleg egy-két ember velem együtt hallott arról, hogy az amerikai Meta platformok azok új szabályzatot készítettek, ahol tehát egy kifejezetten kiírottan engedélyezik a migrációval, a homoszexualitással, a transzneműséggel kapcsolatos derogatív kirekesztő megjegyzéseket, és külön kijelentik, hogy a homoszexualitás és a transzneműség az párhuzamba állítható az elmebetegséggel, és hogy ezeket nem fogják igazából regulázni. Mostantól ez szerintem nyilván a következő leendő elnöknek a nyomására történt.
Hát, vagy csak neki akarnak megfelelni amúgy, tehát,
befeküdni, hogy
lehet, hiszem, hogy előre mentek, mert...
Igen, előre. Hát, mert annó azt tudom, hogy, és tehát, hogy ez a saját véleményem, hogyha valakinek nem teszik, akkor megértem, de szerintem ezek a dolgok szerintem nem vita tárgyai, hanem tények, mármint, hogy az, hogy tehát, hogy szerintem az iszonyatosan regresszív, hogy eleve az elmebetegség az, mint egy ilyen derogatív dolog van megemlítve ebben a szabályzatban, és az, hogy párhuzamba állítják a homoszexualitással, meg a transzneműséggel, az meg szintén derogatív, tehát évtizedek óta eldöntöttük már, hogy ez nem oké, és nem is lesz az soha. És igen, tehát szerintem is előre befekszenek ennek a dolognak, mert annó azt tudom, hogy Trump az megfenyegette a Zuckerberget, hogy életfolytiglanra ítéli, hogyha interferálni fog a legközelebb is a választásoknál. Mert annó, amikor a Capitol ostruma volt, 20-ban?
20-ban, ja.
Igen, akkor Zuckerberg elég durván cenzúrázta a Trumpnak ezeket a durva kijelentéseit, ahol konkrétan úszította az embereket arra, hogy rohamozzák meg a Capitoliumot. Szóval ez szerintem egy ilyen elég egyértelmű lépés ahhoz, hogy befeküdjenek ennek a leendő rezsinnek, és úgy akarom ezt összekötni Woody Guthrie-val, hogy Woody Guthrie két dalszöveget is írt 54-ben Fred Trump ingatlan mogul tiszteletére idézőjelben, aki Donald Trump apja volt, akkor brooklyni ilyen ingatlan mogul volt, és tehát így a szegregációs politikájára bírálatul írt két dalt, tehát írt egy konkrét dalt, és írt, van az Ain't Got No Home In This World Anymore című elég híres lágere, ami ez szintén itt egy variást, amiben ő ezt megemlíti, de ez a dal szöveg, ez olyan, hogy úgy szól, hogy suppose old man Trump knows just how much racial hate he stirred up in the bloodbath of human hearts when he drew the color line here at his Beach Haven Family Project. Tehát, hogy az öreg Trump gondolom tudja, hogy mennyi fajgyűlöletet kavart fel az emberek szívében, amikor meghúzta ezt a, hát ez a color line, ez, tehát hogy a bőrszint megkülönböztető vonalat a Beach Haven Family Projectben, ami az ő tulajdona volt. És az Ain't Got No Home In This World Anymore variánsa az pedig úgy szól, amiben megemlíti Trumpot, hogy Beach Haven is Trump's Tower, where no black folks come to roam. No, old man Trump, old Beach Haven ain't my home. Tehát, hogy Beach Haven az Trump tornya, ahol nem járnak feketék, nem, öreg Trump, az öreg Beach Haven az nem az én otthonom. És egyébként ez pedig annyira érdekes, hogy a Trump's Tower az így megjelent a szövegben, amit aztán később
fel is épített a fia,
igen. Tehát... Szóval a Woody szövegei sajnos ma is elég relevánsak, és nem tudom, hogyha még van egy kis időnk erre, akkor én szeretném egy idézetet, egy általam így a képességeimhez képest, tehát az én képességeimnek megfelelő idézetet én képességeim által lefordított idézet, ja, idézetet szállni ezt a dolgot. Igen, igen. Sikert kinyögnöm végre, hogy mit akarok mondani. Tehát, mert olvastam egy idézetet tőle, ami szerintem nagyon, nagyon releváns most is, és én lefordítottam magyarra a maga módján. És utána pedig hallgassuk majd meg a This Land Is Your Land-et. Szóval, a fasizmus a rajtad uralkodó félelem. A fasizmus rosszabb, mint bármi, ami történhet. És közelebb van, mint amennyire láttatni tudom veled. Azon vagyok, hogy ráébreszelek arra, hogy egy mérges kígyónál is tízszer veszélyesebb valamivel osztodnak az ágyad. És ha végül engem is megölt, csak dobjatok a több százmillió halott testére. Én nem félek tőle. Szóval ezt üzem el azoknak, akik úgy döntenek, hogy befekszenek ennek a dolognak.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps, sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Egy nagyon kicsit összekapcsolódik az előző szám a következővel, amit én hoztam 1956-ban, mert egy fontos country zenész, aki játszott Woody Guthrie számokat. Elég prominensen őt Chet Atkinsnek hívják, és Mr. Gitárként is nevezték egy időben, és az általam választott dalban is ő gitározik egyébként. Vagy is, hát hogy abban ő gitározik, és hogy neki egy nagyon fontos hatása volt Woody Guthrie. És amúgy ezért is tök érdekes ez a szám, amit én hoztam, mert ez Elvis Presley-től a Heartbreak Hotel, amit valószínűleg elég sokan ismerhettek, és szerintem ez egy nagyon érdekes szintézise a country-nak, a rock and roll-nak, egy viszonylag ilyen standardebb blues körre épül egyébként a dal, de vannak benne jazzes hatások is, rock and rollos, bluesos, mindenféle dolgok, és valahogy annyira fineszesen van az egész megcsinálva. Én azt gondolom, hogy ez ezekben a műfajokban is kiemelkedő, meg én ezt így minden idők egyik legjobb dalának tartom egyébként, ahogy ki van vitelezve az egész, meg ahogy meg van csinálva az a az a lazaság, meg a, hát Elvisnek az előadásmódja, ami nyilván lenyűgöző, és szerintem ebben a számban különösen, tehát én ezt talán az ő legjobb számának is tartom, vagy egyik legjobbnak mindenképpen. Amúgy ebben van dalszerzői kreditje is Presleynek, ami amúgy semmiben nincsen, kb. Ezen kívül, de nem egyértelmű, hogy mennyi szerepe volt, tehát hogy valószínű, hogy csak azért van feltüntetve szerzőként, mert ez volt az egyik első slágere, és hogy vállalta, hogy megcsinálja ezt a számot, és ezért adtak neki Mayborn Exton és Tommy Durden kreditet dalszerzőként, tehát hogy valószínű azért nem hiszem, hogy itt kifényesedtek volna Elvis Presleynek a dalszerzői tehetségei egy ennyire fantasztikus dalban, amikor semmi más van soha. Tehát, hogy ja, viszont elképesztő, ahogy előadja a gitár, az ének, a háttérzenekara, a The Blue Moon Boys, ugye Chet Atkins fantasztikus laza gitár szólója, és van egy zongora közjáték is, amit Floyd Kramer játszik, az is fantasztikus, és egyébként ugye az egyik dalszerző, az Mayborn Exton, ő egy női énekes dalszerző, és hát azért ezekben az 50-es években és slágerekben nem túl gyakori az, hogy női dalszerzőkkel találkozunk, és ő egyébként egy középiskolai tanár.
Igen. Egyébként Nashville anya királynőjének.
Igen, is, igen, igen. Hát ő nagyon-nagyon fontos figurája a Nashville-i country szintérnek. És ja, nem tudom, mit mondjak még erre. Amúgy még az hogy ez egy városi legendán alapul a szöveg. Egyébként a szöveg is zseniális, és nagyon nagy popkulturális hatása volt. Ez a Heartbreak Hotel, ez egy olyan fickóról szól, aki Jacksonville-ben, Miami-ban kiugrott. Tehát, hogy az összes személyazonosságát, meg papírjait megsemmisítette, és kiugrott egy hotel ablakán.
Aha.
És az volt hogy hívják ezt magyarul? Amit írt, hát írt egy üzenetet.
A manifesto?
Manifestóját, igen, hogy I walk a lonely street, hogy egy magányos utcán járok, és igazából ugye ez jelenik meg a dalban is. Szerintem egyébként zseniális, ahogy a narratíva is megjelenik meg, hogy laza, egyszerű, rövid, de egy ilyen teljes élményt kapsz általa.
Abszolút.
De hát, hogy vagy ugye ez van a szövegben is, hogy well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell, well, it's down at the end of Lonely Street at the Heartbreak Hotel, és ugye itt is megjelenik ez a magányos utca végén van a szívfájdalom hotel, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Megszakadt
szívek. Megszakadt szívek hotele. Elképesztő melodráma van benne, és ja, és ezt nagyon-nagyon lazán hozza, ezt a jó kis blúzos, de a saját maga fineszes, kicsit az ala blues számoknál egyel gicsesebbe, hízelgőbb módján.
Igen, igen. Meg egyébként
Elvis.
Hogyha én annyit még hozzátennék, hogyha, tehát mikor ezt a számot hallom, nem ismertem ezt a kontextust egyébként, hogy a szöveg az innen jön, de akárhányszor hallottam ezt a számot, mindig a szex jut eszembe. Mert hogy úgyis énekel, meg...
Igen.
Tehát nem tudom, ez a lefolytott vágyódás, ez nagyon ott van, és gondolom... tehát, hogy valószínűleg erre is... Nem tudom, hogy feltétlenül erre akart-e utalni a művész, de hogy hát, nyilvánvalóan rengeteg embernek szerintem ez jött le, mert megürültek a csávóért, és nem hiszem, hogy kimondhatta volna mondjuk szó szerint, hogy pontosan mit szeretne csinálni.
Uh-huh.
És
szóval... Itt már elhagyta a kedvese.
Vagy hát ez igaz.
Most ja. Már szomorú.
Csak nem tudom,
most ahogy... már nincs szex, pont ezért van benne ennyi szexuális feszültség.
Ja, mert hiány van.
Igen, igen.
Igen. De nem tudom, ahogy énekel valahogy abban.
Abban van, az igen. Biztos.
Igen. Tehát mert hogy nem mondhatja ki, ezért csak liheketi, vagy igen, nem is tudom,
igen, 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 nem, de... úgy igen, egy kicsit lihegi ezt a számot, de nekem amúgy így ének, és szempontjából is az egyik, ha nem a kedvenc performance-om amúgy Elvis-től.
Szerintem is.
Ez viszonylag a karrierjének az elején volt, még 56-ban, január 27-én jelent meg ez a kislemezés. Az tök izgalmas, hogy az 50-es évek még sokkal inkább kislemez központú volt, mint nagylemez. Ez a 60-as évektől jött be, most meg amúgy megint inkább egy szám, vagy sláger, vagy sőt már inkább a TikTokon kivágott 20 másodperc központú popvilágot élünk, és hogy Elvis azt hiszem 56-ban, most nem akarok hülyeséget mondani, hiszem két nagylemezt is kiadott, de egyet biztosan, és az fix, hogy a Heartbreak Hotel az nincs rajta egyiken sem, tehát nem volt annyira fontos a nagylemez formátum.
Igen, szóval... van egy ilyen Elvis című album is, ami 56-ban jött ki.
És hogy 58-ban meg az Elvis's Golden Records válogatás lemezre rakták már fel a Heartbreak Hotelt rengeteg másik slágerrel együtt, úgy jelent meg először nagy lemezen, de igazából az volt a célja a lemezkiadóknak annak idején, hogy a kis lemezből adjanak el minél többet, tehát itt a rádiós sláger volt igazából a cél egyértelműen, és ez eléggé be is jött, és ugye mondtad, hogy ez magyar 1956-os forradalomról most ne annyira fogunk beszélni, hogy mindkettő amerikai számot hoztunk, de Elvis és 56 kapcsán van egy sztori, ami miatt most már 14 évvel ezelőtt, azt hiszem 2011-ben posztumusz díszpolgárra avatta a Budapest Elvis Presleyt.
Aha.
Méghozzá azért, mert 57 januárjában, tehát egy évvel a Heartbreak Hotel kiadása után egyébként nagyjából volt az Ed Sullivan Show-ban a legutolsó fellépése, ahol egyébként ugye, ha már a szexről beszéltél, ott volt az a szabály, amit Ed Sullivan hozott, hogy csak csípőtől felfelé lehet mutatni Elvis, mert túl sokat rázza a csípőjét, és hogy ez obszcén, túl szexualizált, és hát egyébként meg Elvisnél mindig az volt, hogy mivel ez még, amire te is utaltál Woody Guthrie kapcsán, hogy ez az időszak, mely egy masszívan rasszista időszak az amerikai társadalomnak, meg történelmnek, és hogy akkor Elvis rengetegen kritizálták, hogy ő túlságosan feketés a zenéje is, meg a mozdulatai, meg minden, amit csinál, és hogy ezzel kapcsolatban amúgy most ez nagyon-nagyon nagy topikot nyitnak ide, már kicsit beszéltünk már erről, ugye persze. Big Mama Thornton kapcsán, hogy Elvis-szel domestikálták a fekete műfajokat, mint a rhythm and blues, meg a blues rock and roll zenéket, de hogy közben meg az is egy érdekes folyamat, hogy én inkább úgy látom, de lehet, hogy túl jó fej vagyok Elvis-szel, mert nem tudom, én nagyon bírom, mint énekes, meg mint előadó, és szerintem egy nagyon fontos figurája a zenetörténelemnek, hogy én inkább azt mondanám, hogy bennem autentikusan voltak meg szerintem ezek a fekete zenei dolgok az ő zenei vérkeringésében, tehát hogy szerintem nála ez nem ilyen tudatos volt, hogy ő most majmolni fogja, hanem hogy ez jött belőle szerintem. Tehát ez nem annyira, én azt gondolom, ez nem annyira ebből a szempontból nem marketing fogás, hanem ez jött belőle organikusan, ez a fekete zene, mert tehát olyan környéken is nőtt fel, amúgy nagyon szegény családban nőtt fel ő is, és egy fekete környéken. Jó. Ugye ebben amúgy Eminemre hasonlít, aki például így a repzenének a fehér fene gyereke lett így, és vele kapcsolatban is rengeteg ellentmondás és dolgot lehet felhozni.
Jó.
De ez most még egy nagyon nagy topikot nyitna meg szintén, de hogy...
Szerintem is autentikusan hozta azt.
De hogy szerintem autentikusan hozta, és inkább az a durva, meg a drámai az ő sztoriában ezzel kapcsolatban, ahogy őt domestikálták utána, és fehérítették ki az imidzsét konkrétan, tehát hogy ezt a kolonel, ugye az ezredes Bece nevű menedzsere, aki egy szörnyeteként mutat be a egyébként szerintem fantasztikus Baz Luhrmann musical, az Elvis, ami néhány éve jelent meg. Egy nagy hollywoodi produkció volt, ott Tom Hanks játssza a menedzsert, és egy igazi Austin Butler játssza amúgy Elvist, elég jól. Konkrétan azóta ráragadtak az Elvis manírok, azt mondták róla, hogy nem tudja az újabb filmében, most a Dűne 2-ben is szerepelt, és én ott már annyira nem éreztem rajta az Elvis, de elvileg ezen dolgozni kell nála még mindig, hogy az Elvis manírokat le tudja vetni magáról. Nem, hogy azt hiszem, ráadásul, most nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy ausztrál Austin Butler, de ez most szinte lényegtelen. Szóval, hogy, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel próbálták a kolonelék kifejríteni Elvisnek az imidzsét, és folyamatosan kiradírozni a fekete hatásokat a zenéjéből, és inkább a nyálasabb, countrysabb irányba elvinni, és számtalan filmben kellett szerepelni, amik egyre limonádébbak voltak, és hogy nagyon-nagyon ezt a fehér jó fiú, ez a vidéki amerikai standard Wesp, ugye fehér angol száz protestáns családi idilt kellett megjelenítenie az ő imidzsében, és
hát ő az egyik prototípusa.